A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 385. dicséret első két versét énekeljük. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról. Gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk az éneklést a 384. dicséret első négy versével. Sok ínségünkben hozzád kiáltunk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige szakaszból, Jeremiás síralmainak könyvéből, a második rész 11-től 22-ig terjedő verseiből.
Szemem könyvbe borult, bensőm háborog, a földre roskadtam, népek lányának romlása miatt, mert elalélt csecsemő és kisded a város terein. Azt kérdik anyjuktól, hol van kenyér, hol van bor. Elalélnak, mint a halálra sebzettek a város terein, kilehelik lelküket anyjuk kebelén. Kihez mérjelek, kihez hasonlítsalak, Jeruzsálem leánya? Kinek a példájával vígasztaljalak, Sion szűz leánya? Romlásod nagy, mint a tenger, ki gyógyíthatna meg? Profétáit hiába való látomásokkal ámítottak téged. Nem leplezték le bűnödet, hogy fordítsanak sorsodon, hanem hiába való látomásokkal félrevezettek téged. Összecsapják kezüket miattad, akik arra járnak, fölsziszennek és fejüket csóválják Jeruzsálem leánya miatt. Erről a városról mondták, hogy szépsége tökéletes, és az egész föld öröme. Föltátotta rád a száját minden ellenséged. Fölsziszentek, fogukat csikorgatták, és ezt mondták. Elpusztítottuk. Erre a napra vártunk, megértük, megláttuk. Véghez vitte az Úr, amit eltervezett, valóra váltotta, amit megmondott, amit régóta elrendelt. Rombolt és nem kímélt, örömöt szerzett ellenségeidnek, ő növelte meg támadót hatalmát. Szívük az Úrhoz kiáltott, Sion leányának várfala miatt, patakként áradjon a könnyed éjjel és nappal. Ne csillapodj, ne hagyja szemednek nyugodalmat. Kelj föl, jajgass az éjszakában, az örködés kezdetén. Önsd ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Emeld föl hozzá kezeidet, gyermekeid életéért, akik elaléltek az éhségtől minden utca sarkon. Nézd, Uram, és lásd meg azt, akivel így bántál. Miért kell az asszonyoknak megenniük gyermekeiket, dédelgetett csecsemőiket? Miért gyilkolják az Úr szentélyében a papot és a prófétát? Az utcákon gyermekek és vének hevernek a földön, szüzeim és ifjaim fegyvertől estek el. Gyilkoltál haragod napján, mészároltál kíméletlenül. Mintha ünnepnap lett volna, összehívtad mindenünnen azokat, akiktől iszonyodtam. Nem tudott az Úr haragja napján megmenekülni, megszökni, senki sem. Akiket dédelgettem és fölneveltem, azokkal ellenségem végzett. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ezen a vasárnapon is el tudtunk jönni Isten tiszteletre, hogy együtt örvendezzünk, együtt dicsérjünk téged, együtt lehessünk fele barátainkkal. Köszönjük, hogy igéd is van számunkra. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk, annak ellenére, hogy minket sok bűn terhel, amikor nem figyelünk rád, eltérünk a te utadról, és nem figyelünk a te szavadra, nem figyelünk a te terveidre. Köszönjük azt neked, hogy te mégis lenyúlsz hozzánk, és formálsz bennünket. Köszönjük, hogy amit te elterveztél velünk, azt te meg is valósítod, azt te, attól te nem térsz el. Köszönjük, hogy így állhatunk meg igazából minden napon te előtted, hogy életünk a te kezedben van. Kérünk, hogy így szólj ma is hozzánk, így az ige szólójával, és légy velünk is, hogy meghalljuk azt, amit te mondani szeretnél nekünk a mai napon. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Jeremiás síralmairól szóló könyvben az 5. rész 21. versének az első feléből hirdetem nektek. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a Duna melléki énekeskönyv 751. dicséretének első és harmadik versét énekeljük, Jézus Krisztus mesterünk. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni üzenetét, írva található a már felolvasott helyen, Jeremiás síralmainak második részében, a 17. vers első felében, ez hibásom van a kiosztott lapon, tehát nem az egész 17. vers, hanem csak az első fele. Véghez vitte az Úr, amit eltervezett, valóra váltotta, amit megmondott, amit régóta elrendelt. Amen. Kedves testvérek, Jeremiás síralmai nem éppen a legvidámabb bibliai könyvek közé tartozik. Amikor az ember otthon magában olvassa, akkor is megdöbbentő, de amikor így egy gyülekezet közösségében halljuk felolvasva azokat a verseket, amelyek most itt elhangzottak. Hát ha igazán belegondolunk, hogy milyen volt akkor az élet azokban a napokban, és milyen lehetne az élet a mi időnkben is, bizony nagyon megdöbbentő. Nem csak Jeremiás síralmairól szóló könyv van tele hasonló versekben, hanem hát maga az élet ilyen. Vannak jó napok, vannak örömek, de vannak rossz napok, vannak bánatok is, sőt, ez utóbbiból sokkal-sokkal több van, mint az előbbiből. A mai ige alapján értsük meg egy kicsit jobban Isten gondolatait, hogy mi miért következik be. És nem csak feltétlenül arra gondolok, hogy mi okból, hanem arra is, hogy mi célból. Az első, amit a felolvasott alap igéből meg kell vizsgálnunk, az a kijelentés, hogy véghez vitte az Úr, amit eltervezett. Mit tervezett el? A pusztulást, a nyomorúságot, a fogságot. De mindez nem valami önkény, valami úri passzió volt Isten részéről, hogy neki most úgy tetszett, hát akkor pusztulás, bocsát a népére, hanem megvolt ennek az oka, méghozzá nagyon nyomós oka. A nép és a vezetők elfordultak tőle. Két fő bűnről beszél általában az Ószövetség, amikor a nép bűneit sorolja föl, az egyik a bálványimádás, a másik pedig a szociális bűnök. A bálványimádás olyan értelemben is, hogy idegen Istenek tisztelete És itt elsősorban a kánaáni időjárás és termékenység istenekre gondolhatunk, Baálra és Astarótra. Ezeket a bálványokat imádták abban az időben maguk a zsidók is, ahelyett, hogy az élő igaz Istent imádták volna. De nem Jeremiás iralmaiban, hanem magában Jeremiás könyvében sokat olvasunk arról is, hogy a napot és a csillagokat is tisztelték. A nap előtt is leborultak. Volt, hogy tűzimádók voltak. Volt, hogy a sors és a szerencse Istennek hódoltak. És ezt Isten nem tűrhette el. De nem csak idegen Istenek tiszteletéről szól a bálványimádás, hanem arról is, amikor saját Istenüket, az Urat ki akarták ábrázolni. És itt nem csak a pusztai vándorlás aranyborjújára gondolok, hanem az északi országrész két bálvány szobrára, a borjakra, aranyborjakra, amelyeket Dánban és Bételben állítottak föl, bár ez az északi ország, és itt most a déli ország pusztulásáról olvasunk, de azért nehogy azt higgyük, hogy ha az északi országrész ilyen bűnökbe beleesett, akkor vajon a déliek soha semmi hasonlóba nem esettek bele. És ezen belül, a bálványimádáson belül még egy szélesebb értelmű bálványimádásra is gondolhatunk, a babonaságra és az okkultizmusra, a jóslás, a kuruzslás és a varázslás. De voltak szociális bűnök is, amelyeket a próféták ugyanúgy felhánytorgattak, mint a bálványimádást, a kizsákmányolást, a jog elferdítését, a megvesztegetést, korrupciót, az özvegyek és árvák kisemmizését. Újra és újra olvassuk a prófétáknál, hogy ezek fölött sem huny szemet az Úr. Persze az ige még más bűnöket is említ, a paráznaságot például, amit egy ilyen szemléletes képpel fejez ki, hogy mindenki a más feleségére nyerít. És amikor látjuk a népnek és a vezetőknek a bűneit, akkor ne gondoljunk arra, hogy mindez teljesen váratlanul érte Istent. Az Úr már korábban eltervezte a büntetést. Már a pusztai vándorlás idején, amire az előbb utaltam, Krisztus előtt olyan 1440 körül, amikor először nagy bűnbe esett a nép, amikor felállították, öntötték az aranyborjút és felállították azt. De aztán később az egész történelem erről szólt. A bírák korában újra és újra bálványimádásba estek, a királyság idején. És Isten türelmesen várt. Nem lehet azt mondani, hogy Isten hirtelen haragú volna. Hogyha a bibliai időszámítást figyelembe vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy az aranyborjút körülbelül Krisztus előtt 1447-ben állították föl. Jeruzsálem pusztulása pedig Krisztus előtt 587-ben következett be, kettő között 860 év telt el. 860 éven keresztül Isten türelmesen várt. Bár mindig fenyítette az ő népét, mindig voltak ellenségek, de a végső pusztulás még váratott magára. A bírák korában mindig jött valamelyik környező nép, elfoglalta Izrael országát, de amikor a nép Istenhez fordult és könyörgött szabadításért, akkor mindig újra és újra bírát adott a népnek, akik megszabadították a népet, akik által az Isten népének a szíve visszafordult az élő Úrhoz. És ez a mechanizmus ment végig 860 éven keresztül, egész addig, amíg Isten végérvényesen el nem határozta a pusztulást. De, és itt van az evangélium, hogyha föltesszük a kérdést, hogy miért, milyen célból tervezte el már korábban Isten a büntetést, és milyen célból hozta el a népre ezt a büntetést, akkor mindig azt látjuk, hogy a megtisztítás, a nevelés, a bűnbánatra vezetés céljából. A saját népét megtisztította, mint ahogyan az olvasztó tégelyben az ezüstöt tisztították annak idején. Amikor felhevítették az ezüstöt, hogy megolvadjon, és a felszínére feljövő salak anyagokat leszették, aztán újra felhevítették, meg újra felhevítették, és újra leszették a salak anyagot, amíg egészen tisztává nem lett az ezüst. Egy helyen Isten a saját igéjét hasonlítja a 7-szer megtisztított ezüsthöz. És amit megtervezett, amit eltervezett az Úr, azt meg is cselekedte, azt véghez is vitte. A Jeremiás síralmai éppen a pusztulásnak a kérlelhetetlen leírását tartalmazzák. De kedves testvérek, hogyha feltesszük a kérdést, hogy és ma, és mi? Ma nincs bálványimádás? Ma nincsenek szociális bűnök? Ma nincsen paráznaság? Hogyha most elkezdeném ezeket taglalni, részletezni, órák hosszat állhatnék itt fent a szószéken. Jaj lenne nekünk, ha Isten nem lenne türelmes. Mi lenne Magyarországból, mi lenne Európából, mi lenne a világból? Most lassanként már megérik Európa bűne, lassanként megérik Magyarország bűne, és megérik egyszer a mi saját egyéni bűnünk is. Ne higgyük azt, hogy Isten türelme végtelen. Egyszer betelik a pohár. Véghez vitte az Úr, amit eltervezett. Aztán így folytatódik az ige, valóra váltotta, amit megmondott. Egy más fordítás szerint beteljesítette szavát. Kedves testvérek, már az is óriási kegyelem, hogy Isten nem figyelmeztetés nélkül ítélte meg a népét. Újra figyelmeztette őket. Egyre másra küldte a prófétákat, akik elmondták az Úr üzenetét, feddő szavát, megtérésre hívó beszédét. És ennek a prófétai üzenetnek mindig kettős jelentősége volt. Mert volt, akinek a szíve megindult Isten szeretete által. Hogy még mindig türelmes, még mindig elviseli mindazt a gonoszt, amit a nép cselekedett. Volt, akinek a szíve meglágyult, akinek a szíve megindult Isten végtelen irgalma és szeretete által, hogy még mindig és mindig van türelmi idő, meg lehet térni, bűnt lehet vallani. 860 év az nagy idő. De volt, aki megkeményedett a bűnben, és pusztulásra jutott. Viszont nem mondhatta azt, hogy Isten nem figyelmeztette őt. Mi is, kedves testvérek, kezünkben van a Biblia. Láthatjuk, egész pontosan láthatjuk azt, hogy mi kedves és mi nem kedves az Úrnak. Itt van, elolvashatjuk, tudhatjuk. Hogy nem kedves a hamisság, hogy nem kedves a házasságtörés, nem kedves a válás, nem kedves a fajtalanság, nem kedves a gyilkosság, legyen az akár szó szerint értelemben, vagy csak a halálra szekálás értelmében, vagy legyen az abortusz, vagy öngyilkosság. Nem kedves a tolvajlás, nem kedves a hazugság, a szeretetlenség, a felemás iga. És sorolhatnám a végtelenségig, mert nagyon pontosan tudjuk, hogy mi nem kedves az Úrnak. És tudjuk azt is, hogy mi a kedves, a szeretet, az igazság, az önfeláldozás, a segítőkészség. Kedves a reményteli szív, Nagyon sok minden van, ami kedves az Úr előtt. Senki nem mondja, hogy nem tudta, nem tudja, mi az Isten akarata. Mert ő megmondta. Megmondta a proféták által. Még inkább megmondta az ő egyszülött fia által. És itt van a kezünkben. És senki nem mondhatja, hogy nem tudta. És most Isten csak beteljesítette szavát. Az, ami Jeremiás korában Jeruzsálemre következett, semmi más nem volt, mint hogy Isten következetes volt. És amit megmondott, azt be is teljesítette. De van még ennek a most felolvasott igének egy harmadik része is, amit régóta elrendelt. Károli így fordítja, amelyet szólt elejétől fogva. De két másik fordítást is szeretnék felolvasni, melyet elrendelt a hajdan napjai óta, vagy amit elrendelt az ősidő napjai óta. Elrendelés, tehát ez elrendelt dolog volt, de ezek a kifejezések, hogy a hajdan napjai, az ősidő napjai, elejétől fogva, akkor óhatatlanul is eszünkbe jut az eleve elrendelés. Hiszen Isten előre ismeri az egész világtörténelmet, és előre ismeri sorsunk minden egyes pillanatát. De ez vajon csak egy passzív ismeret, hogy Isten csak figyel, és nézi, hogy mi mit teszünk? Hát azt mondja az ige, hogy rendelés. Ő nem csak figyel, nem csak tudja előre, hogy mi fog történni, hanem aktívan alakítja azt. A 139. Zsoltárban olvassuk, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. És itt is azt látjuk, hogy minden előre el volt rendelve. Véghez vitte az Úr, amit eltervezett, valóra váltotta, amit megmondott, amit régóta elrendelt, rombolt és nem kímélt, örömöt szerzett ellenségeidnek, és ő növelte meg támadód hatalmát. Eleve el volt rendelve. Az ősidő, a hajdan napjai óta, azaz öröktől fogva, el volt rendelve, de nem csak a büntetés, nem csak a pusztulás, hanem a megoldás, a kimenekedés útja is eleve el volt rendelve. És ez a mi örömünk, ez a mi vigasztalásunk, ez a mi reménységünk, ez az, ami ebben a sötét háttér előtt felragyog a mi számunkra az evangélium. Úgy, ahogyan a római levélben olvassuk, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által, őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyha csak önmagában olvassuk Jeremiás síralmainak ezt a fejezetét, vagy akár az egész könyvet, akkor olyan vigasztalan kép tárul elénk, bár helyenként még itt is felvillan egy-egy reménysugár. De azért elég nyomasztó könyv, mondjuk meg őszintén. És elég nyomasztó az élet, mondjuk meg őszintén. Amikor egyre másra jönnek a bajok, a nyomorúságok, az öregedés, a betegségek, a migránsok, most soroljam. De van megoldás, van kimenekedés. Isten mindent népe érdekében cselekszik, amit csak adott. Mindent népe érdekében cselekszik. Népe érdekében adta oda egyszülött fiát a keresztre. Hogy ő mindazt, amit elmondtam, a bűnöket, az Istentől való távolságot, a bálványimádást, a szociális bűnöket, a paráznaságot, és ezt is lehetne sorolni a végtelenségig. Mindezt fölvitte a fára, és ebbe halt bele. Igazából mi nem tudunk belegondolni abba, hogy mekkora volt az a szenny, ami elborította ott Jézust a kereszten. Hogy az a bocsánat, az a pöcegödör, amiben belevetették Jeremiást, az abszolút nulla volt ahhoz képest, amit Jézusnak át kellett élnie, a tisztának, a szentnek, az igaznak, az egyetlen bűntelennek, hogy az egész világ minden bűne elborította őt, és belehalt ebbe, és alászállt a poklokra, elkárhozott helyettünk. Népe érdekében adta oda Isten az ő egyszülött fiát a keresztre, és népe érdekében szól újra és újra, figyelmeztet, fedd, vigasztal, buzdít, bátorít, óva rossztól, és biztat a jóra. És népe érdekében, és most ez az üzenet, népe érdekében büntet is, és fegyelmez is, hogy ne fajuljunk el, hogy népe maradjon, hogy a népe megtisztuljon. De ezt az érdekünkben teszi Isten. Az, ami itt bekövetkezett, azt népe érdekében tette. Van valami, ami túlmutat ezen a mai felolvasott igeszakaszon, mert ismerjük a folytatást. Hogy Isten büntetése elérte a célját. A pusztulás és a babiloni fogság által igenis megtisztította népét. A bálványimádásból végképp kigyógyította őket. Aztán persze voltak más bűnök. Azt is lehet mondani, hogy egyesek átestek a ló túlsó oldalára. A farizeusok, akik annyira be akarták tartani, legalábbis eredetileg az első időkben, annyira be akarták tartani Isten akaratát, hogy azt addig szaporították minden helyzetre, lebontották, és mindenre próbáltak valamilyen paragrafust csinálni. Mi már a farizeusokra úgy gondolunk, mint akik ugye Jézussal állandóan összeütközésbe kerültek. De eredetileg a farizeusi mozgalom, ami akkor már olyan 150 éves múltra tekintett vissza, az eredetileg úgy indult, hogy Isten akaratát minél jobban szeretnénk teljesíteni. Tehát a bálványimádásból már végképp kigyógyította őket Isten. És miután a fogság által az Úr elérte a célját, akkor meg is szüntette a fogságot, mert Krisztus előtt 539-ben a babiloni birodalmat megdöntötték a méd-perzsa hadak. És egy évvel később Círus perzsa király hazaengedte a népet ősei földjére. A büntetés elérte célját, az Úr megtisztította népét, és új lapot lehetett kezdeni. Kedves testvérek, a mi életünkben is Isten először is hitre juttat, aztán utána nevel, tisztogat olyan eszközökkel is, amelyek sokszor nem tetszenek nekünk. De higgyék el a testvérek, hogy Isten eléri a célját. Amit ő elkezdett, elvégzi azt a Krisztus Jézusnak napjára. Bennünk is, és általunk is. Amikor utolsó dobban a szívünk, akkor már teljesen készen leszünk. Elvégezte Isten bennünk, amit el akart végezni, és mi is elvégeztünk minden feladatot, amit az Úr bízott ránk. Erre ígéret van, de ahhoz, hogy ezt mi megcselekedjük, hogy így átformálódjunk, ahhoz sokszor olyan eszközökre van szüksége Istennek, amelyek bizony nem olyan kellemesek. Volt a mai ige szakaszban olyan néhány vers, hogy azért úgy arra gondoltam, hogy vajon ezek a kisgyerekek, akik itt ültek az első sorban, hogy Remélem, hogy nem fogják föl egészen, hogy miről szólt az ige, amikor asszonyok saját gyermekeiket főzték meg, mert olyan éhínség volt. És bizony a mi életünkben is vannak nem szeretem napok, és vannak problémák, és nyomorúságok, és bajok, betegségek, de ezeknek nem csak oka van, hanem célja is van, mert Isten az övéit meg akarja tisztítani. Munkába vesz bennünket, és mindezt szeretetből teszi, ezt soha ne felejtsük el. Ez Isten szeretete. Isten szeretetét lássuk meg még az ilyen nyomorúságos ige szakaszokban is. Mert Isten szeret, Isten azt akarja, hogy megmentsen bennünket a végérvényes elveszéstől, a kárhozattól, és hogyha már újonnan születtünk, akkor is. Nem hagy bennünket, hogy na, jó van, innentől kezdve most már kínlódhatsz úgy, ahogy csak tudsz. Nem hagy el bennünket egyetlen pillanatra sem, hanem mindent úgy forgat az életünkben, ami nekünk hasznos. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Amen. 35. Zsoltár első versét énekeljük. Perei Uram perlőimmel, és itt most ne csak ilyen értelemben gondoljunk a fizikai ellenségre, hanem leginkább gondoljunk a sátánra, és gondoljunk a bűnre, hogy azoktól hogyan ment meg bennünket az Úr. Urunk, mindent neked köszönünk. Neked köszönjük, hogy egyszülött fiadat adtad a keresztre, ami megváltásunkért, és neked köszönjük, hogyha eljuttattál már az újjászületésre. Neked köszönjük, hogy onnantól kezdve sem hagysz magunkra, hanem iskolába íratsz be bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy tisztítasz, formálsz, és így köszönjük a bajokat és nyomorúságokat is, mert ezek a javunkra vannak. Kérünk, Urunk, hogy ezt értsük meg. Értsük meg azt is, hogyha valami nyomorúság valamilyen okból következik be ránk, de értsük meg azt is, hogyha valamilyen célból. Adjuk át magunkat a te kezedbe, mert tudjuk, hogy te szeretsz bennünket, és mindent azért teszel, hogy nekünk jobb legyen, hogy bennünket tisztogass, hogy bennünket végigvezess a keskeny úton, és hogy örömmel érkezhessünk meg a mennyei hazába. Kérünk, Urunk, hogy minden nyomorúságban lévő ezt megérthesse, akár betegágyon fekvő testvérünk, akár gyászoló szívű, akár valamilyen félelmek és aggodalmak között élő. Urunk, megvalljuk, hogy nem vagyunk mentesek ezektől, mert bizony a félelem és az aggódás oly könnyen erőt vesz rajtunk. Oly nehezen bírjuk a nehezeket, a nyomorúságokat, oly sokszor lázadozunk ellened, hogy miért engedted meg, pedig csak szeretetedből tetted. Ezt értsük meg, Urunk. És látjuk magunk körül, hogy érik a bűnnek a gyümölcse, ahogy mondtam, Európában, Magyarországon, saját életünkben, de bárcsak mindennek értelme és célja lenne. Urunk, tudjuk, hogy munkálkodsz, és tudjuk, hogy mindent a te néped javára teszel. Ebben erősíts meg bennünket. És kérünk, Urunk, hogy akár rossz napokat, akár jó napokat élünk, akár bánatunk van, akár örömünk van, hadd öntsük ki előtted a mi szívünket, és hadd mondjuk el azt az imádságot magunkban, csöndben, ami a szívünket nyomja, vagy amely a szívünket röpteti, Kérünk, hogy örömeinknek és bánatainknak is te légy az Ura, hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságokat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg testvérek a hirdetéseket.